Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal az Istentől származó bölcsességről és annak felbecsülhetetlen értékéről szeretnék szólni nektek. Tehát az Istentől származó bölcsességről, a bölcsesség beszédéről és a bölcsesség ajándékáról és annak felbecsülhetetlen értékéről szeretnék szólni és elmékedni veletek együtt. Ehhez a Jakab apostol leveléből a 3. fejezet 17. versét választottam, amelyet az újonnan revideált Károli fordítás alapján így olvasok. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békesség szerzőknek. Szeretném ezt most másik két fordítás alapján is felolvasni nektek. A Kádi Györgyféle fordítást így olvasom, és utána a Vizsói Biblia, amelyet Károly Gáspár 1590-ben fordított le, akkor annak a fordítását is felolvasom, hogy tudjuk egybevetni a jellemvonásokat, jellegzetességeket, amely ezt az Istentől származó bölcsességet jellemzi. Tehát akkor először a Káldi György jezsuitának a fordítását olvasom. Az onnét felülről való bölcsesség pedig először szemérmes, azután békességes, jó erkölcsű, könnyen engedő, a jókkal egyező, teljes irgalmassággal és jó gyümölcsökkel, nem ítélő, tettetés nélkül való. Az igazságnak gyümölcse pedig békességben vettetik a békesség szerzőknek. És akkor most nézzük meg a Vizsói Bibliában, hogy áll. Az, mely bölcsesség pedig onnét felül vagyon, először tiszta, annak utána békességes, mértékletes, engedelmes, teljes könyörületességgel és jó gyümölcsökkel, ítélet nélkül és tettetés nélkül való. Az, kik pedig az békességnek szeretői, az igazságnak gyümölcsit vetik. Így olvashatjuk ezt a Vizsói Bibliában. Kedves testvéreim, miért tartom elengedhetetlenül fontosnak, hogy az Istentől származó bölcsességről, így a teljesség igénye nélkül ugyan, de mégis elmélkedjünk egy kicsit. Egyrészt azért, mert ahogyan én látom, kiveszőben van az Istentől származó bölcsesség, nem csak a társadalomból, hanem úgy látom, hogy a kereszténység körében is ritka. És vajon ez a mi közösségünkre jellemzője? Hát nem mondhatjuk azt, hogy igei ismeret nélkül lennénk, vagy Istentől kapott világosság nélkül lennénk, de vajon ez a bölcsesség, Istentől kapott bölcsesség jellemez-e bennünket? Másrészt azért is jónak látom erről szólni, és hogy erről közösen gondolkodjunk, mivel az egész Bibliát átjárja Isten bölcsessége, annak számos kijelentéseiben konkrétan is tetten érhető. Például bölcsmondások, bölcs tanítások találhatók benne. És nem utolsó sorban az Új Szövetségben a Szentlélek gyümölcsei között az elsőként van említve a bölcsesség beszéde. Tehát a korintusi első levélben Pál apostol a 12. fejezetben felsorolja ezeket az ajándékokat, a Szentléleknek az ajándékait, és ezekből most csak az első két ajándékot fogom felolvasni, a teljesség igénye nélkül, és csak az elsőről szólok majd. Tehát a Korintusi első levél 12. fejezetéből először a 4. verset, a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. 7. vers, a lélek megnyilvánulását mindenki azért kapja, hogy használjon vele. És a 8. az egyik ugyanis a bölcs beszédet kapja a lélek által, a másik pedig az ismeret beszédét ugyanazon lélek szerint. És tovább nem olvasom. A bölcsesség ajándéka itt a bölcsesség beszéde formájában nyilatkozik meg, és mivel van összekapcsolva? Az Istentől származó tudomány beszédével. Az összes ajándék közül ez a bölcsesség jár legelőbb. Utat tör magának, a többi ajándékhoz utat készít, sőt azt is mondhatnám, hogy az Istentől származó tudomány számára rendező elvet képvisel. Miért? Hogy például az Istentől származó tudás, vagy tudomány ne váljon öncélúvá, hogy az ember föl ne fuvalkodjék attól a nagyobb ismerettől és tudástól, amelyet az Isten az ő igéjében elénk tár. Tehát a bölcsesség egy kicsit rendezi ezt, egy kicsit utat tör, egy kicsit utat készít, mint szolgáló lány előjár és segíti ezt a tudományt, ha szabad így nevezni. Érdekes, hogy például a Prédikátor könyvének a 8. fejezete azt írja, hogy a bölcsesség az ember arcának a vonásain is meglátszik. Tehát ha valaki ebben az ajándékban részesült, akkor még az arcának a vonásain is látható. De másodszor milyen bölcsességről van itt szó? Ezt most hallgassuk meg ellentét párba állítva. Mert ugye mindig jobban megvilágosodik előttünk egy dolog, hogyha annak az ellentétét is hozzuk vele szembe. És a Biblia is gyakran él ezzel a tanítási módszerrel, és ugyanezt találjuk Jakab apostol levelében is, hogy szembe van állítva a felülről való bölcsesség, az Istentől való bölcsesség az alulról jövő testi bölcsességgel. Úgyhogy a Jakab apostol levele 3. fejezetéből, a 13. verstől akkor felolvasom a szöveg összefüggést is, amit az elején nem olvastam fel. Tehát Jakab 3.13-tól. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Helyes magatartásával mutassa meg tetteit bölcs szelídséggel. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz tett is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békesség szerzőknek. Tehát Jakab apostol által arra buzdít minket az Úr, hogyha valaki bölcs közülünk, bölcs és okos, ezt elsősorban ne a beszédével mutassa meg, hanem mutassa meg a helyes magatartásával, az életével. Szükség van helyén való beszédre is, természetesen. Ne legyünk abban se felületesek, hanem legyünk kedvesek, és minden elhagyott szó, ami a szájunkból kijön, az legyen arany alma ezüst tányéron. De szükséges, hogy az életünk jó gyümölcsöket hozzon. És azt mondja az ige, hogy mutassuk meg a jó cselekedetek alapján a bölcsességnek szelídségével. Mit kapcsolt hozzá az ige a bölcsességhez? A szelídséget. Tehát hozzá kapcsolta, egy szelíd magatartást formát kér tőlünk az Isten igéje. Ebben mutatkozik meg a felülről származó bölcsesség, hogy szelíd és jó gyümölcsökben bővelkedik. Miben mutatkozik meg? Hogy szelíd és jó gyümölcsökben bővelkedik. Azért hangsúlyos a szelíd magatartás, mert az ige szembeállítja a 16. versben a civakodással és a háborúskodással. Sőt, a 17. versben azt olvassuk, hogy az isteni bölcsesség békeszerető. Nem szereti a háborúskodást. A bölcsesség lelkülete nem harcias szellemű, hanem szelíd, mivel Krisztus is szelíd volt. És a Szentlélek pedig, mit mondott Jézus a Szentlélekről? Az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Ha Krisztus szelíd volt, hát akkor a Szentlélek érintése és munkálkodása is nem erőszakos, hanem szelíd. És annak a megnyilvánulása is, aki ebben részesedik szintén, ez a bölcsesség párosul a szelídséggel. Vegyük tehát sorba egyenként, hogy milyen az Istentől származó bölcsesség, milyen jellegzetességei vannak. Hát először is tiszta. Hát ugye azt olvastuk, hogy az első jelenvonás, hogy tiszta. Káldi úgy fordítja, hogy szemérmes. Kétségtelenül szemérmes is, de én maradnék a tiszta fogalom mellett, mert számomra a tisztaság magába foglalja az átláthatóságot, vagyis az őszintességet, az egyenességet és a becsületességet. Tiszta, mert önzetlen. Nem azért szolgál az a bölcsesség, mert valamit elvár cserében, hanem azért nyilvánul meg, hogy szolgálhasson, hogy megajándékozzon, hogy tanítson, hogy fölemelje, hogy az életet szolgálja. Ezért tiszta. Nincsenek hátsó szándékai. Másodszorban, a második jellegzetessége, hogy békességes vagy békeszerető. Isten lelkétől semmilyen harcias lelkület nem származik. Békeszerető. A békeszerető ember megkeresi a másik emberben, a testvérben a jót, arra rácsodálkozik, azért hálát ad, azt a másik testvérben megerősíti, és rendszerét megtalálja, mert azt keresi. Vele szemben áll az alulról jövő bölcsesség, ami inkább csak bölcsességnek adja ki magát, de valójában nem az, hanem okoskodás. Az alulról jövő bölcsességről azt írja a Jakab apostol levele, három jellegzetességet ír, hogy földi, testi és ördögi. Tehát mindenképpen az emberi természetünkből fakad, és a bukott angyal fejedelemtől származik. Nem békeszerető, hanem a civakodást, a veszekedést és a háborúskodást szereti. Vagy legalábbis abban tetten érhető, hogy alulról jövő bölcsességről van szó. Tehát mondjuk nem látjuk a forrását, csak a gyümölcseit látjuk. Látjuk, hogy veszekedés, civakodás, háborúskodás van, hát akkor ott van más is. Tudhatjuk, hogy ez nem Isten lelkétől való. Az alulról jövő okoskodást rendszerint a keserű irigység táplálja az ige szerint. Táplálhatja más is, de itt azt írja, hogyha keserű irigység van köztetek, vagy a szívetekben, akkor ne hazudjatok az igazság ellen. Ugye? Tehát valahogy így írja az ige, most nem olvastam fel pontosan. A 14. és 16. versben kétszer is szerepel az irigység. Sajnos a keresztény ember nem ismeri fel önmagában a legtöbbször az irigységet, amiről mit ír, milyen vonást ír az ige? Hogy keserű. Keserű. És össze van kapcsolva Jakabnál a civakodással és a háborúskodással. Kikre jellemző elsősorban? Hát az újjá nem született emberekre, akiket a Szentlélek nem érintett. Nem formált át. Akik Szentlélek nélkül valók, vagy akik már elfordultak a jó Istentől. Jellemzi ez a bűnt és azt az állapotot, amiben vannak. Mert mindez a bűntől megromlott emberi természetünkben gyökerezik. Rendszerint a büszkeség táplálja, vagy éppen ennek az ellentéte, kisebbrendűségi érzés. És az emberben úrrá lesz a méltatlankodás, és szembeszáll a másik emberrel. Az Istentől származó bölcsesség nem ilyen. Az Istentől származó bölcsesség nem az emberi énből táplálkozik, mert a keresztény ember azt már elrejtette Krisztusban. El akarja minden nap rejteni, meg akar halni önmaga számára. Hanem Krisztus lelkének akar engedni. Nem másnak. Isten lelkének akarunk engedni, ezért a bölcsesség nem csak tiszta, nem csak békeszerető, hanem méltányos is. Méltányos. Ez a harmadik jellegzetessége, mert a másik szempontját is figyelembe veszi, az ő helyzetét is, és azt is mérlegeli. Egyébként az Istentől származó bölcsességre jellemző az, hogy megfontolt. Tehát, hogyha méltányos, hogyha megfontolja, hogyha mérlegeli a másiknak az álláspontját, vagy azt, hogy ő milyen közegből, milyen helyzetből jön, akkor megfontoltá tud válni, és nem elhamarkodott, nem kapkodó. Nagyon gyakran az elhamarkodott beszéddel, az elhamarkodott cselekedettel végül kiderül, hogy nem jó cselekedtünk, vagy nem jó szóltunk. Az isteni bölcsesség tehát méltányos. Káldi szerint jó erkölcsűnek van fordítva, a vizsgai Bibliában mértékletes a szó. Hogy mértékletes, láthatjuk, hogy milyen különbségek vannak. Nekem azért nem tetszik a mértékletes kifejezés, megmondom miért, mert rendszerint mi ezt az étkezésre értjük. Legyél mértékletes az étkezésben, vagy az evésben, ivásban. De hát lehetünk mértékletesek a beszédben is, amikor valaki keveset beszél, de mégis sokat mond. Azaz súlya van a mondani valójának. Van, aki sokat beszél, de keveset mond. Fél óráig hallgatod, és teljesen bele kifáradsz tőle. A revidiált Károli tehát méltányosnak fordítja, de az egyik katolikus fordítás szerénynek nevezi. Ez is érdekes, nem? Tehát, hogy szerény. Hogyha ezt is figyelembe veszük, akkor ebből azt is megértjük, hogy ha szerény, akkor nem hivalkodik. Tehát az isteni bölcsesség nem hivalkodó, nem helyezi magát előtérbe, egyszerűen csak jelen van és megnyilvánul, ha van ráfogadó készség. Krisztusnál nagyobb bölcsessége senkinek nem volt ezen a földön. Ő mégis azt mondta magáról, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Akinek a lelkén megnyugodott Krisztusban, aki közösségben van Krisztussal, az már a legfőbb jónak a birtokosa lett, és méltányos, szerény és békeszerető. Na mi a negyedik jellemvonása az Istentől származó bölcsességnek?
Hát például az, hogy engedelmes. Itt az újonnan revidált Károlinál azt olvastuk, hogy engedékeny. Hát elsősorban Isten igéje és Isten lelke iránt engedelmes. A Káldi György körülírva fordítja le, nem egyetlen szóval, figyeljük meg, könnyen engedő és a jókkal megegyező. Tehát, hogyha esetleg arra gondolná, hogy könnyen enged a rossznak, nem erről van szó, a jókkal megegyező. Enged a jónak. A megtérésre és a másik ember befogadására nyitott. Pontosabban a megértésre és a másik ember befogadására nyitott. A jónak engedő vagy engedelmes azt is jelenti, hogy nem makacs és nem erőszakoskodó. Ezeken én az utóbbi időben elég sokat gondolkodtam, hogy mi a különbség az álhatatosság és a makacsság között. Mert azért van különbség a kettő között, de a makacság is álhatatosságnak tűnik.
És hol a határ a kettő között?
Hol a határ, illetve milyen gyökérből táplálkozik, az még ennél fontosabb, hogy miből táplálkozik. Tehát nehogy összetéveszük a kettőt egymással, a makacság, a csökönyösség nem álhatatosság, csak annak látszik. Miért? Mert más a gyökere. A makacság az emberi természetünkből táplálkozik, és rendszerint a büszkeségből fakad. A véleményük túlértékeléséből fakad, nincs benne igazi szeretet. Az álhatatosság hitből fakad. Alázatban növekedik. A bibliai igazságok mérlegén erősödik. És Krisztus példáját tartja szem előtt. Aki igazán béketűrű és álhatatos volt. Hát óriási a különbség, mert a makacságban engedetlenség van tulajdonképpen. Az nem mérlegeli a Biblia minden egyes kijelentését, hanem esetleg csak egybe kapaszkodik bele. És azt mondja, hogy ez van. És azt alátámasztja. Tehát ugye hitből fakad az igazi álhatatosság, alázatban növekedik, a bibliai igazságok mérlegét veszi szemügyre, ahhoz ragaszkodik, és Krisztus példáját tartja szem előtt, mindenek előtt. És így lesz béketűrés álhatatos, mint Krisztus is volt. Ami nem krisztusi álhatatosság, és nem az ő lelkülete szerint való, az nem álhatatosság, hanem a saját véleményünkhöz való ragaszkodás. Isten igéjének, összefüggéseinek figyelembevétele nélkül. Tehát az isteni bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos vagy szerény, engedelmes vagy jónak engedő. Mi az ötödik jellegzetessége az Istentől származó bölcsességnek? Milyen jó, hogy több jellemvonás is, vagy jellegzetesség, nem jellemvonás, hanem jellegzetesség is fel van sorolva itt az igébe, és mindegyiknek, hangsúlyozom, hogy mindegyiknek jelen kell lenni, mindegyik valamilyen mértékben megnyilvánul, és erről lehet felismerni az Istentől származó bölcsességet. Például az ötödik ilyen jellegzetessége az, hogy irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. Irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes. A Vizsgálói Biblia szerint teljes könyörületességgel. Milyen szépen kifejezi ezt? Könyörületességgel. Milyen a könyörületes szív? A könyörületes szívű ember az együttérző a másik emberrel szemben, és megesik a szíve rajta a másiknak az egyoldalúságain, a hibáin, és bár a bűnt nem pártolja, azzal a közösséget semmiképpen nem vállal, de mindig kész megbocsátani. Mindig kész újrakezdeni. És enged a Szentléleknek, hogy a lélek gyümölcsét teremje, hogy a lélek gyümölcsét teremhesse. Nem csak irgalmassággal, hanem jó gyümölcsökkel is teljes. A tetteinkben mutatkozik meg a jó gyümölcs, ahogyan a másik emberhez viszonyulunk. Tehát annyit ér a hitünk, amennyiben meg tudjuk ezt mutatni a cselekedeteinkben. A másik emberhez, a hittestvérünkhöz, az ellenségünkhöz, ha van ilyen, a munkatársunkhoz, egy összeférhetetlen helyzetben való viselkedésünkben, egy emberhez való viszonyunkban mutatkozik meg, hogy mennyit ér a hitünk. És milyen a Krisztussal való kapcsolatunk. A következő jellegzetesség a revidált Károly szerint, hogy nem kételkedő. Az Istentől származó bölcsesség nem kételkedő. Hát, a Szent István társulat ezt másképp fordítja, nem részrehajló. A Káldi szerint nem ítélkező. Nem ítélő. Igen. Egy kicsit nem tudom, hogy most a Károlyi fordításban, Zoli, nézd meg, hogy hogy van írva, melyik a...
Nem kételkedő.
Nem kételkedő. A büszke, magabiztos ember ítélkezik. A bölcs és szerény ember viszont megfontolt. Ha nem részrehajló, akkor nem is személyválogató. Mi emberek hajlamosak vagyunk a személyválogatásra, pedig a Bibliát keresztül Kasúr átjárja, hogy az Isten nem személyválogató. Emlékszünk arra, amikor Péter apostol Kornélius házába ment? És a Szentlélek kiárat, amik Péter apostol beszélt, és elkezdtek nyelveken szólni ott az emberek, a jelenlévők, és akkor elcsodálkozott Péter, és azt mondta, most már bizonnyal látom, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetből való kedves előtte, aki féli az Istent, és az akarata szerint cselekszik. Tehát az Isten nem személyválogató. Mi se legyünk se részrehajlók, se személyválogatók, semmilyen szempontból. Ne tekintsünk a rangra, vagy a címre, vagy vagyoni helyzetére senkinek. Ne e szerint ítéljük meg az embereket. Mi a hetedik jellegzetessége? És végül az isteni bölcsesség, amikor megnyilatkozik, akkor nem képmutató. Másként fordítva, tettetés nélkül való. Az isteni bölcsesség és szeretet nem kell megjátsza magát, mert nincsen hátsó szándéka. Tiszta, egyenes és becsületes. Ezért nem képmutató. Jó cselekedetekkel és jó gyümölcsökkel teljes. A gyümölcsei igazolják, hogy nem képmutató. Nem csak állítja magáról, hanem gyümölcsök ott vannak. Abból látható. Ahogy hozzád viszonyul, ahogy veled törődik, ahogy téged szeret, ahogy részt vállal, sorsközösséget vállal a különböző élethelyzetekben, abból láthatod, hogy jó gyümölcsöket terem. Valaki megkérdezhetné ezek utánhoz, hogy ez mind szép és mind jó, de hol marad az igazság? Krisztus az igazság lelkét ígérte a tanítványoknak. Mi annyira szeretjük ténylegesen az igazságot, és szerintem is szeressük, és ragaszkodjunk is hozzá, hogy mindig először azt keressük, pedig a gyümölcseiben érhető tetten igazán. Ha az igazságnak nincsenek jó gyümölcsei, maradandó gyümölcsei, akkor az vagy féligazság, vagy csak elméleti igazság. Tehát aletéia és nem dikájó szűné a görög szerint. Nem elegendő az aletéia, szükség van, hogy a megvalósított, alkalmazott igazság legyen az életünkben. Jó gyümölcsöket hozó igazság, és itt ezt hangsúlyozza az ige. Ezzel fejeződik be Jakab apostolnak a levele, vagy nem a levele, hanem ez az eszme futtatása. A harmadik fejezet 18. versét még egyszer felolvasom. Az igazság gyümölcsének magvát pedig békességben vetik el a békesség szerzőknek. Hogy van ott? Légy szíves, olvast fel a másikat.
Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak.
Tehát azoknak vettetik el az igazság gyümölcse, akik békességben munkálkodnak. Az ő életükbe vettetik el. Kedves testvéreim, mert én is annyira vágyom, hogy az igazságot a gyümölcseiben láthassam meg, ne csupán a szavainkban, ne csak az elmélet szintjén. Amikor az embereknek és a saját élet, mikor láthatjuk azt, hogy az életünk és a jelenünk átformálódik az igazság hatására, ezeket a szellemi és lelki magvakat békességben és szeretetben vetik el, nem pedig irigységben és civakodásban. Az irigység az mindig rejtve van. A civakodásban, a háborúságban látszik meg, hogy az valójában irigység. És akkor harmadsorban, akinek pedig nincsen bölcsessége, mit tegye? Hát több mint 20 évvel ezelőtt én már felfigyeltem a katolikus Bibliában az Istentől származó bölcsességre, és egyszer kimentem a hegy tetejére, ott a szülővárosomban. Szent Anna kápolnához egyedül voltam, és olvastam a Bibliát, és mondtam, Istenem, kérlek, add nekem ezt a tetőled jövő bölcsességet, amely a királyi székettől való. És én hiszem, hogy szükség van erre a bölcsességre a gyülekezetekben, és akinek nincs. Hát én azért kértem, mert nekem nem volt, és nincs. Tehát én gondoltam, hogy hogyha nincs, az ige ezt írja, hogy kérjetek. Akinek pedig nincs bölcsessége, kérje Istentől. Jakab levele szerint az Isten készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, aki hittel kéri tőle. Látod, hogy mit hozzá kapcsol az ige? Azt mondja, hogy készségesen és szemrehányás nélkül. Nem tesz szemrehányás, hogy miért kéred. Alig várja, hogy adja neked. Alig várja. Mert ilyen a mi jó atyánk. A lélek ajándékait alig várja, hogy ránk árasztja. És elsőként közöttük a bölcsességet. De előbb szeretné látni jellemünkben az alázatot. Hogy nehogy felfuvalkodjunk tőle. Szeretné látni ezt. Ott van például Salamon. Ismerjük Salamont, a Salamonról szóló leírást a Bibliában, hogy Salamon is kért és kapott Istentől bölcsességet. Olyan bölcsességet és olyan értelmet kapott, amely az élet számos területére kiterjedt. Számos területére. Ő nem csak bölcsesség, hanem a tudomány lelkét is megkapta. Fel is szeretném olvasni ezt a Királyok első könyvének a 4. fejezetéből. Hogy lássuk, hogy azért a bölcsesség mennyire össze van kapcsolva a tudomány lelkével. Tehát az a két ajándék rendszerint együtt van, de van, aki inkább az egyiket kapja meg, a másik inkább a másikat. Királyok első könyve 4. fejezetéből a 29. verstől. Isten akkora bölcsességet, oly nagy értelmet és annyi kimeríthetetlen gondolatot adott Salamon szívébe, mint a homok a tenger partján. Salamon bölcsessége nagyobb volt, mint Napkelet összes fiainak és Egyiptom egész bölcsessége. És akkor most átugrok egy-két verset. 3000 példabeszédet mondott, és 1005 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libadoni cédrustól az izsópig, amely a falból nő ki. Beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászokról és a halakról is. Minden népből jöttek hallgatni Salamon bölcsességét. A föld minden királyától, akik hallottak bölcsességéről. Tehát mindezek oda mentek Salamonhoz, és hallgatták az ő bölcsességét. Kedves testvéreim, az Istentől kapott bölcsesség kiterjedt egészen még addig is, hogy valakinek kézügyessége van valamire. Például ilyen ajándékot kap az Istentől. Nyilván a Korintusi első levél 12. fejezete a bölcsesség beszédét hangsúlyozza, mint a lélek ajándékát. De láthatjuk, hogy a bölcsesség, az ismeret, az szorosan összekapcsolódik, és bizony Izrael fiai körében különleges bölcsességet adott az Isten Bésáliélnek, Júda nemzetségéből, és Aholiábnak, Dán nemzetségéből. Hogy tudják elkészíteni a szent sátorhoz mindazt, ami szükséges, azokat a kellékeket. Aranyművesnek kellett lenni, ötvösnek, és mindenfélét ki tudjanak gondolni, ahogy azt az Úr elmondta Mózesnek, és el tudják készíteni. Nem tartom fölöslegesnek ezt is felolvasni, hogy az Istentől bizony lehet ilyen bölcsességet is nyerni, hogyha az az Isten dicsőségét szolgálja, akkor az Úr megadhatja. Mózes második könyve 35. fejezetéből a 30. verstől olvasom. Ekkor azt mondta Mózes Izrael fiainak. Íme az Úr név szerint hívta el Becalélt Úr fiának, Urinak a fiát Júda nemzetségéből. Betöltötte Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterséghez, hogy meg tudjon tervezni mindent, ami aranyból, ezüstből és részből kell csinálni, és foglalásra való köveket vésni, fát faragni és minden mesterségbeli munkát elvégezni. Azon túl alkalmassá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Oholiáb, Ahiszmának fia, a Dán nemzetségéből. Betöltötte őket a bölcsesség lelkével, hogy el tudjanak végezni minden faragó, kötő és hímző munkát, kék, bíborpiros, karmazsin színű fonálból és lenfonálból, és minden takácsmunkát, és el is készítsék ezeket a munkákat és mesterműveket gondoljanak ki. Kedves testvéreim, nekünk is szükségünk van a Jóistentől mindennapi bölcsességre, mert van a mindennapi élethez tartozó bölcsesség, amire egy háziasszonynak is szüksége van, amire egy édesanyának, egy édesapának szüksége van a gyermeknevelésben, amire szükségünk van, hogy mikor tanuljuk meg szólni, vagy hallgatni, kinek, mikor jött el az ideje, hogy megnyilatkozzunk, és mit mondjunk nekik. Szükségünk van erre, és kérjük ezt a Jóistentől, mert a különböző élethelyzetekben csak így tudjuk felismerni Isten akaratát, és így fogjuk tudni megcselekedni. Szívből kívánom, hogy ezt az ajándékot teljes szívvel tudjuk az Istentől kérni, képesek legyünk egymásban is meglátni, és erősítsük meg egymásban, hogyha valaki ilyen ajándékot kapott az Istentől, és adjunk hálát érte a Jóistennek. Mert ez a gyülekezetet, a közösséget építi. És ezzel az Isten ajándékozza meg a gyülekezetet. Amen.